Az őrtorony 2023. júliusi száma. A 29. tanulmányozási cikket a szeptember 11-ével kezdődő héten fogjuk tanulmányozni. A címe: Készen állsz a nagy nyomorúságra? A kulcsidézet így szól: Legyetek készen. Máté 24:44. 150-es ének. Keresd Istent, és ő megszabadít. Áttekintés. Hamarosan kitör a nagy nyomorúság. Akkor majd olyan események lesznek, amelyek még soha azelőtt. Ha készen akarunk állni, már most szükségünk van kitartásra, könyörületre és szeretetre. A cikkben megvizsgáljuk, hogy az első századi keresztényeket utánozva hogyan fejleszthetjük magunkban ezeket a tulajdonságokat. Arról is szó lesz, hogy ezek hogyan válnak majd a javunkra a nagy nyomorúság idején. Az első bekezdéshez tartozó kérdés: miért bölcs felkészülni egy katasztrófára? A felkészültség élet-halál kérdése. Akik fel vannak készülve egy katasztrófára, azok nagyobb eséllyel élik túl, és jobban tudnak segíteni másoknak. Egy európai humanitárius szervezet kijelenti: a felkészültség életet menthet. A második bekezdéshez tartozó kérdés: miért kell felkészülnünk a nagy nyomorúságra? A nagy nyomorúság hirtelen fog kitörni. De más katasztrófákkal ellentétben ez nem mindenkit fog váratlanul érni. Mint egy 2000 évvel ezelőtt Jézus figyelmeztette a követőit, hogy legyenek készen erre a napra. Ha fel vagyunk rá készülve, könnyebben át tudjuk vészelni, és segíteni tudunk másoknak is megmenekülni. A Máté 24:44 ezt írja: emiatt ti is legyetek készen, mert olyan órában jön el az ember fia, amelyben nem gondolnátok. A harmadik bekezdéshez tartozó kérdés: miért lesz szükségünk kitartásra, könyörületre és szeretetre a nagy nyomorúság alatt? A nagy nyomorúság idején óriási szükségünk lesz három tulajdonságra. Gondoljunk például arra, hogy mit fogunk tenni, ha súlyos ítéletüzenetet kell hirdetnünk, és az emberek ellenségesek lesznek velünk. Kitartásra lesz szükségünk, és bíznunk kell benne, hogy Jehova megóv minket. És mit fogunk tenni, ha a testvérek sok mindenüket elveszítik, vagy akár semmiük sem marad? Ha könyörületesek leszünk, meg fogjuk adni nekik, amire szükségük van. És akkor mit fogunk tenni, ha kénytelenek leszünk sok testvérrel együtt meghúzni magunkat valahol amiatt, hogy egy nemzetekből álló szövetség megtámad minket? Szeretnünk kell egymást, mert csak így tudjuk majd átvészelni azt az időszakot. A negyedik bekezdéshez tartozó kérdés: hogyan mutat rá a Biblia, hogy fejlődnünk kell a kitartásban, a könyörületben és a szeretetben? Isten szava arra buzdít, hogy legyünk még kitartóbbak, még könyörületesebbek, és hogy egyre jobban szeressük egymást. A Lukács 21:19 leszögezi: a kitartásotok által megőrzitek életeteket. A Kolosszé 3:12 erre szólít fel: vegyétek fel a gyengét könyörületességet. Az 1 Tesszalonika 4:9-10 pedig így ösztönöz: titeket Isten tanított meg arra, hogy szeressétek egymást. De buzdítunk titeket, testvérek, hogy egyre jobban szeressétek a testvéreiteket. Mindhárom kijelentés az első századi tanítványoknak szólt, akik már bizonyították, hogy kitartóak, könyörületesek és szeretik egymást. De továbbra is dolgozniuk kellett ezeken a tulajdonságokon. Nekünk is ezt kell tennünk. Ebben segít, ha megvizsgáljuk az ókori keresztények példáját. Edzük magunkat a kitartásban. Az ötödik bekezdéshez tartozó kérdés: mi segített az ókori keresztényeknek kitartani? Az első századi keresztényeknek szükségük volt kitartásra. Nem csak a mindennapos nehézségekkel kellett megküzdeniük, hanem a hitük miatt is próbákat éltek át. Sokukat üldözték a zsidóvallási vezetők, a római hatóságok, sőt még a saját családjuk is. Időnként pedig a hitehagyottak megosztást szító tanai ellen kellett harcolniuk. De ők hűségesen kitartottak. Hogyan voltak erre képesek? Sokat gondolkodtak régen élt hűségesek életén, például Jób kitartásán, Ezen kívül imádkoztak erőért. Továbbá arra koncentráltak, hogy milyen jó eredménye lesz, ha kitartanak. A hatodik bekezdéshez tartozó kérdés. Mit tanulhatunk Merita példájából? Nekünk is segít kitartani, ha rendszeresen tanulmányozzuk bibliai és modernkori személyek példáját. Egy albániai testvérnő, Merita is ezt tette, amikor a családja bántalmazta a hite miatt. Ezt mondja. Rengeteg erőt adott, amikor Jób kitartásán elmélkedtem. Ez a hűséges férfi annyit szenvedett, és még csak nem is tudta, hogy ki okozza a bajait. Ennek ellenére azt mondta, hogy mind halálig fedhetetlen marad. Az ő próbái mellett az enyémek egészen eltörpültek. Ráadásul én tisztában voltam azzal is, hogy ki okozta a nehézségeimet. A hetedik bekezdéshez tartozó kérdés. Mit kell már most megtanulnunk? Az is segít még kitartóbbnak lennünk, ha gyakran, őszintén elmondjuk Jehovának az aggodalmainkat. Lehet, hogy most nem ér minket súlyos próba. De vajon kérjük Isten vezetését, amikor bánatosak vagyunk, nem látunk tisztán egy dologban, vagy leterhel minket valami? Ha már most szokásunká tesszük, hogy erőt kérünk tőle a mindennapi nehézségeink leküzdéséhez, akkor a jövőbeli, nagyobb próbákban is rátámaszkodunk majd. Semmi kétségünk sem lesz, hogy Jehova tudja mikor és hogyan cselekedjen az érdekünkben. A nyolcadik bekezdéshez tartozó kérdés. Ahogy Mira példájából is látszik, hogyan készítenek fel minket a mostani próbáink a jövőre? A jelenlegi próbáink megedzenek minket a nagy nyomorúságra. Miért mondhatjuk ezt? Sok testvér úgy érzi, hogy egy hitpróba felkészíti őt a következőre. A kitartás csiszolja az egyéniségüket, és megerősíti bennük, hogy számíthatnak Jehova segítségére. Ilyen erős hittel már könnyebben hely tudnak állni a következő próbában. A Jakab 1:2-4 terjedő versekben ez áll. Teljes örömnek tekintsétek, testvéreim, ha különféle próbákkal kerültök szembe, hiszen tudjátok azt, hogy a hitetek próbája kitartást eredményez. A kitartás pedig hadd érje el a célját, hogy teljesek és minden tekintetben épek legyetek, és semminek se legyetek hiány. Mira, egy albán úttörő testvérnő is azt tapasztalta, hogy a korábbi próbái felkészítették a mostani nehézségeire. Van, hogy úgy érzi, senkinek sincs annyi gondja, mint neki. De ilyenkor felidézi, hányszor segített már neki Jehova az elmúlt 20 évben. Erre szokott gondolni. Hűségesnek kell lennem. Nem hagyhatom, hogy az a sok-sok év, amit Jehovával végig küzdöttem, kárba vesszen. Te is gondold végig, hogy Jehova mennyi mindent tett már érted, hogy ki tudj tartani. Bíz benne, hogy ő minden alkalmat számon tart, amikor kiálltál egy próbát, és meg fog jutalmazni. Tehát a próbáid felkészítenek a nagy nyomorúságra, és megerősítik az elhatározásodat, hogy mindvégig kitarts. A bekezdéshez tartozó képen egy testvérnő egy kórházi ágyban ül, és egy nyitott biblia van az ölében. A kép aláírás így szól. Kitartás. Amikor kitartunk egy próbában, az megerősít minket a következőre. Legyünk könyörületesek. A kilencedik bekezdéshez tartozó kérdés. Hogyan mutatott könyörületet a szíriai Antiókiában lévő gyülekezet? Amikor a szíriai Antiókiában élő keresztények hallottak a judeai éhínségről, könyörületet éreztek az ottani testvérek iránt. De nem csak sajnálták őket, hanem tettek is értük valamit. Elhatározták, hogy a lehetőségeik szerint segélyt küldenek a Júdeában lakó testvéreknek. Cselekedetek 11:27-30. Bár messze éltek tőlük, mindenképp segíteni akartak. A tizedik bekezdéshez tartozó kérdés. Mire indít minket a könyörület egy katasztrófa idején? Nekünk is lehetőségünk van könyörülettel bánni azokkal a testvéreinkkel, akik katasztrófát élnek át. Egy ilyen helyzetben megkérdezhetjük a gyülekezetünk véneit, hogy tehetünk-e valamit a testvéreinkért. Ezen kívül adományt küldhetünk a világméretű munka támogatására, és imádkozhatunk a szenvedő hittársainkért. A lábjegyzet hozzáfűzi. Ha szeretnél részt venni egy katasztrófa utáni segélyakcióban, tölts ki egy jelentkezés helyi tervező építő munkára, DC-50-es, vagy egy jelentkezés önkéntes munkára, A19-es nyomtatványt. A testvérek fel fogják venni veled a kapcsolatot, ha meg szeretnének kérni valamilyen munkára. Vége a lábjegyzetnek. 2020-ban több mint 950 katasztrófa segélybizottságot hozott létre a szervezet, hogy segítséget nyújtson a COVID-19 járvány miatt bajba jutottaknak. Nagyon hálásak vagyunk azoknak a testvéreknek, akiket a könyörület arra indított, hogy ezekben a bizottságokban szolgáljanak. A feladataik közé tartozik az, hogy gondoskodjanak a testvérek fizikai szükségleteiről, bátorítsák őket, és ha szükséges, az otthonok és imádati helyek helyreállításában vagy újjáépítésében is segítsenek. A bekezdéshez tartozó képen egy testvér egy építkezésen dolgozik. A kép aláírás így szól. Könyörület. A természeti katasztrófákkor jó lehetőségünk van könyörülettel bánni a testvéreinkkel. A 11. bekezdéshez tartozó kérdés. Hogyan szerezhetünk tiszteletet Jehovának azzal, ha könyörülettel bánunk egymással? Sok kívülálló felfigyel arra, hogy milyen könyörülettel bánunk egymással katasztrófa idején. Ez történt a Bahama-szigeteken is, miután 2019-ben a Dorian nevű hurikán romba döntött egy királyságtermet. A testvérek az újjáépítés során árajánlatot kértek egy világi vállalkozótól. De a férfi nem fogadott el pénzt sem az eszközök használatáért, sem a munkáért, sem az anyagokért. Ezt mondta. Szeretném támogatni a szervezetüket. Nagyon megható, amit egymásért tesznek. Igaz, hogy a legtöbb ember egyáltalán nem ismeri Jehovát. Arra viszont felfigyelnek, amit a tanúi tesznek egymásért. Milyen nagy megtiszteltetés, hogy a könyörületes bánásmódunkkal irgalmas Istenünkhöz vonzhatjuk az embereket. A 12. bekezdéshez tartozó kérdés. Miért fontos már most megtanulnunk könyörülettel bánni egymással? Miért lesz különösen fontos a nagy nyomorúság alatt a könyörület? A Biblia rávilágít, hogy azok, akik nem támogatják Sátán politikai rendszerét, nehézségekre számíthatnak már most, a nagy nyomorúság alatt pedig még inkább. A Jelenések 13, 16 és 17 ezt írja. Arra kényszerít mindenkit, kicsiket és nagyokat, gazdagokat és szegényeket, szabadokat és rabszolgákat, hogy jelet viseljenek a jobb kezükön vagy a homlokukon. Senki sem tud venni vagy eladni, aki nincs jel, vagyis a vadállat neve, vagy nevének száma. Lehet, hogy sok testvérünk nélkülözik majd. Szeretnénk velük könyörületesek lenni és segíteni nekik, így amikor eljön a királyunk, Krisztus Jézus, hogy végrehajtsa az ítéletét, ezt mondja majd nekünk. Jöjjetek, örököljétek a királyságot. Máté 25, 34-40. Szeressük még jobban egymást. A 13. bekezdéshez tartozó kérdés. A Róma 15:7 szerint hogyan erősítették az első századi keresztények a köztük lévő szeretetet? Az első századi keresztények fő ismertetőjele a szeretet volt. De vajon könnyű volt szeretniük egymást? Gondoljunk arra, milyen sokféle hátterű emberből állt a római gyülekezet. A testvérek között voltak zsidó születésűek, akiket a mózesi törvény szerint neveltek. Mások nem zsidók voltak, és egészen más kultúrából származtak. Aztán a gyülekezetben lehettek rabszolgák és szabadok is, sőt talán olyanok is, akik tartottak rabszolgákat. Mi segített nekik, hogy ez a sok különbség ne ossza meg őket? Az, hogy alkalmazták Pál következő tanácsát. Fogadjátok szívesen egymást. A Róma 15:7 így szól. Fogadjátok hát szívesen egymást, mint ahogy Krisztus is szívesen fogadott titeket az Isten dicsőségére. A szívesen fogad kifejezés az eredeti nyelven azt jelenti, hogy valakit kedvesen, vendégszeretettel fogadnak, illetve hogy valaki befogadja a másikat az otthonába vagy a baráti körébe. Nézzünk néhány példát. Pál arra kérte Filemont, hogy fogadja kedvesen a szökött rabszolgáját, Onézimuszt. Prisciláról és Aquiláról pedig azt olvassuk, hogy maguk mellé vették Apollóst, hogy így még többet tanulhasson a keresztény hitről. Cselekedetek 18-26. Szóval a keresztények nem engedték, hogy az eltérő hátterük megosztottságot idézzen elő közöttük. A 14. bekezdéshez tartozó kérdés. Hogyan mutatta ki Anna és a férje a testvérek iránti szeretetét? Mi is kifejezhetjük a testvéreink iránti szeretetünket, ha nyitunk feléjük. Ez arra indíthatja őket, hogy ők is kitárják a szívüket. Figyeld meg, mi történt egy nyugat-afrikai misszionárius házaspárral, Annával és a férjével. Nem sokkal azután, hogy egy új megbízatási helyre költöztek, kitört a COVID-19 járvány. Bár nem tudtak személyesen találkozni a testvérekkel, igyekeztek jobban megismerni őket videóhívások által. Ez nagyon jól esett az ottani családoknak, és ezért ők is gyakran felhívták Annáikat, és üzeneteket küldtek nekik. Anna ezt meséli. Az indított arra, hogy ilyen szeretettel nyissak a testvérek felé, hogy korábban én és a családom rengeteg törődést kaptunk a testvérektől, jó és rossz időkben is. A 15. bekezdéshez tartozó kérdés. Mit tanulhatunk Vanessától a testvérek iránti szeretetről? Talán a te gyülekezetedbe is nagyon eltérő hátterű és egyéniségű testvérek járnak. Úgy tudod megerősíteni a szeretet szálait, ha a testvéreid jó tulajdonságaira összpontosítasz. Jó példa ebben Vanessa, aki Új-Zélandon szolgál. Ő korábban nehezen jött ki néhányakkal, mert bosszantotta őt az egyéniségük. De aztán úgy döntött, hogy ahelyett, hogy kerülné őket, több időt tölt velük. Ez segített meglátnia, hogy milyen tulajdonságaik miatt szereti őket Jehova. Ezt meséli. Amióta a férjemmel a körzetmunkában vagyunk, igazán sokféle testvérrel találkozunk. De most már ez egyáltalán nem zavar. Sőt, tetszik, hogy Jehova népe ilyen sokszínű. És biztos, hogy ez neki is tetszik, hiszen olyan sokféle embert magához vonzott. Igen, ha igyekszünk úgy látni a testvéreinket, ahogy Jehova, azzal azt bizonyítjuk, hogy szeretjük őket. A bekezdéshez tartozó képen egy házaspár és egy fiatal testvér vendégségben van egy idősebb testvérnél, és vidáman beszélgetnek. A kép aláírás így szól. Szeretet. Könnyebb kitartanunk, ha tudjuk, hogy a testvéreink szeretnek minket. A 16. bekezdéshez tartozó kérdés. Miért lesz életbe vágó a nagy nyomorúság alatt, hogy szeressük egymást? Hol fogunk védelmet találni a nagy nyomorúság alatt? Amikor Jehova népe fogságban volt Babilonban, elmondta nekik, hogyan élhetik túl a város elfoglalását. Erre szólította fel őket. Menj, népem! Menj be belső szobáidba, és csukd be az ajtókat magad után. Rejtőzzel egy pillanatra, míg el nem múlik a harag. Ézsaiás 26:20. Úgy tűnik, ez a figyelmeztetés nekünk is szól. A belső szobák valószínűleg a gyülekezetekre utalnak. Szóval a nagy nyomorúság alatt akkor leszünk biztonságban, ha közel maradunk a testvéreinkhez. Ezért létfontosságú, hogy ne csak elviseljük a testvéreinket, hanem megtanuljuk őszintén szeretni őket. Az életünk múlhat ezen. A bekezdéshez tartozik egy képösszeállítás, ahol az előző három képen szereplő testvérek és testvérnők együtt vannak egy pincében a nagy nyomorúság alatt. Később ugyanez a csoport együtt jön ki a nagy nyomorúságból. A kép aláírás így szól. A nagy nyomorúság alatt akkor lehet részünk Jehova védelmében, ha közel maradunk a testvéreinkhez. Már most készüljünk fel. A 17. bekezdéshez tartozó kérdés. Miért kell felkészülnünk a nagy nyomorúságra? Jehova nagy napján az emberek gyötrődni fognak. Biztos, hogy nekünk is nehézségeket kell átélnünk akkor. De ha felkészülünk, akkor nyugodtak leszünk, és támogatni tudjuk egymást. Képesek leszünk kitartani, bármilyen próba ér is minket. Könyörületesen enyhíteni tudjuk majd a testvéreink szenvedését. És ragaszkodni fogunk hozzájuk, hiszen már megszerettük őket. A nagy nyomorúság után Jehova örök élettel jutalmaz meg bennünket egy olyan világban, ahol a katasztrófák és más szerencsétlenségek emlékei a feledés homályába vesznek. Mit válaszolnál? Hogyan edzheted magad a kitartásban? Mit jelent könyörületesnek lenni? Hogyan erősítheted a testvéreid iránti szereteted? 144-es ének. A díjra szegezd szemedet. Vége a cikknek.